először is a termékeny ígéretet, hogy a, szerintem azért osztottak be az utolsó szekció utolsó első előadóra, bocsánat, mert azt mindig mondtak egy retorikai, nagyon szépen hangzó megoldást az emlékező, mert a ritualátorult egy pár hónapban, de szerintem azért, mert azt gondolták, hogy én az leggyorsan beszédő ember a legakúcs közösségi, mert az összesképpen nem annyira sokat jár, és akkor majd megpörgetem a végét, de lassan fogok beszélni, de is meg fog próbálni. De nem ezt akartam, hogy ez a nulladik pont, az első pont az lett, hogy szeretném mindenképpen megköszönni a szervezőknek, hogy a konferencia vége felé összehozták ezt a remek tanácskozást, és tényleg köszönöm, hogy a végére tettek engem is, meg engem a szekcióba, mert hogy én izgálva típus vagyok, biztos, hogy már valamikor szombaton haza lett volna fel, de micsoda dolgot vagy tanulnak ki, úgyhogy kösz, kérem. Jó, előadásról akkor kérjük a témára, hogy a Homo Unius Libri egykönyves embere a Brodarics. Ez egy kérdés itt az elején az előadásnak, és nem vagyok biztos, hogy a kérdője le fog kerülni a végén, mert mindenki eldönti, hogy most akkor ő egy Homo Unius Libri marad-e a végén, vagy esetleg egy kétkönyves, háromkönyves, nem tudom milyen szerzővé tudjuk őt minősíteni. Az előadás bizonyos szempontból lelki és vagy okokból készült. Azt mondta egyszer nekem a Bészabó János, hogy olyan sokat foglalkoztam a Brodaricsről, miközben foglalkoztam vele, rengeteg mindent elvettem tőle. Elvettem tőle azt, hogy van egy krakói kiadása, elvettem tőle, hogy pártatlan, hogy történetírója lenne a Mohácsi csatának, nem tudom, elvettem tőle, hogy dedikálta ezt a szöveget a Zsigmond királynak. Tehát így fontosan romboltam le a Brodaricsról fölépített bizonyos nimbuszokat. Miközben nagyon sokat kaptam a Brodaricstól ez elmúlt mondjuk másfél évtizedben, azt gondoltam, hogy itt az ideje, és adjuk a Brodaricsnak valamit, és megpróbálok neki ebben az előadásban egy művet patrikolni. A genezis ennek a dolognak egy olyan kötetben meglévő szöveg, amit 2002-ben a Bessenyi Tanár rendezett sajtó alá, ez a bizonyos Lettere di Principi című forráskiadvány. Ugye ez a Lettere di Principi a vatikáni levéltárnak egy bizonyos állománya, olyan szövegeket, olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyeket a római pápának írtak különböző világi vagy egyházi, hát ilyen fejedelmi személyek, de nem biztos, hogy ezek konkrétan koronásúk, hanem hát nagyhatalmú befolyásos emberek. És ebből is készített egy válogatást, ugye ez a 18 és 78-as időhatárral a Bessenyei József, 2002-ben jelent ugye ez meg, a magyar vonatkozású szövegeket gyűjtöttek ki ebből, és ebben a kötetben jelent meg egy olyan szöveg, a három oldalas nyomtatott anyagban egy latin nyelvű memoriálé, mert az a címe, hogy Memoriali Antoni Veranci, ezt egyáltalán nem látszik ebben a képen, nem, hogy mutatok jobban, Tisztátum, Jérus, Ungarikáru, már Morte, Régis, tudod, a Lajos király halálától kezdve egészen 1529-ig terjedő eseményeknek, a magyarországi helyzetnek a bemutatása. És ez egy Veranci memorandum 1532-ből. Én ezt a szöveget ismertem alapvetően, vagy ismertem a kötetet, de különösen nem foglalkoztam ezzel, mert mutatom, hogy miből készült a kiadvány, tehát ezt a Bessenyi megadja a lelőhelyet, ez a átnyíló szerint a Vatikánnak a Principi fondja, ott lehet látni a vonatkozó adatokat, és hogy így néz ki az első lapja, ez a tipikusan ez a vatikáni savas tinta, aki volt már a vatikáni levéltárban, az tudja, hogy ez ilyenekre írják, ilyenek tudatok egy részét, az ember ezt nyugodtan kikér, utána összesöpli a nap végén egy ilyen marékra való papírt, azt már szétesett a kezében, azt már soha senki nem fogja elolvasni. Ez egy brutálisan nehezen olvasható szöveg az írásnak a jellege, vagy inkább a tintának szétmart, papír szétmaró jellege miatt. És akkor tulajdonképpen egy olyan szöveget sikerült kiadni 2020 évvel ezelőtt, ahol voltak bizonyos hiányok, voltak bizonyos hézakok benne, voltak ilyen konjektúrák, hogy talán ez van odaírva, ebből lett egy latin szövegközés, és a Nagy Gábor készítette ennek a magyar fordítását. Én ezzel nem különösebben bűvelődtem, de egyszer egy barátom, a Rók Márton, aki Rómában élt és dolgozott akkor, szólt nekem, hogy a vatikáni könyvtárban talált egy olyan szöveg, az a cím, hogy De Staturio Ungaricarum Mortere et stb. És hogy ez az egy ilyen típusú szöveg. És akkor tudom, hogy az áldott tettestársam, a Petrezi Gáborral beszélgettünk erről, és akkor szerintem azt hiszem, hogy a Gábor említette nekem, hogy mit, hogy ez a szöveg, mint benne lenne ebbe a Principibe, mindenesetre egy közös beszélgetésből derült ki, vagy akkor esett ez a tartóz, és akkor beszélgettünk arról, hogy akkor hát mi lehet ez a szöveg, és akkor én mondtam, hogy hát én szerintem ez nem Veranci. És kérdezte a Petrezi Gábor, hogy miért tudsz, hogy szerintem tudok, szerintem Brodarics. És akkor elkezdtem ezzel gondolkozni, hogy esetleg miért lehet oda is. De akkor egy picit mondanék el a kéziratról három mondatot, hogy a bizonyítás felé mozdulunk el. Ugye az, ami a vatikáni könyvtárban vannak, az az előnye, az is egy másolat, ez egy remekül olvasható tisztázat, mind a kettő másolat ebben az esetben, a levéltár is, meg a könyvtári állam is. Filológiai értelemben nem lesz nagy a hozadéka ennek az újabb másolatnak, az lesz a hozadéka, hogy megnyugtatóan ki lehet pótolni azokat a hézakokat, vagy azokat a bizonytalan javaslatokat, amiket az eredeti kiadásban még csak következtetni lehetett. De az igazi kérdés ugye az, hogy tulajdonképpen tényleg ki írta ezt a szöveget, meg mikor, meg milyen célból. Mert ugye az a helyzet, hogyha megnézzük ezt az előző szöveget, hát ami látszik belőle, hogy ennek ott van a címe, meg a körülményei, de szerző nincs. A másikon sincsen. Tehát, hogy ennek a szövegnek ki a szerző, azt ebből a kéziratból nem tudjuk, és hogy az a helyzet, hogy a Bessenyei tanár úr odaírt ezt, hogy Verancsics Anton még 1532, de egy kuma szóval nem magyarázta meg, hogy szerinte az miért úgy van. Hogy egy kicsit olyan divinatórikusnak tűnik ez az attribáció nekem, de miután a kéziratok egyike sem árul el semmit, hogy kénytek vagyunk ilyen külső és belső érvek alapján a szöveggel kapcsolatban megalapítani attribúciós lehetőséget, és akkor itt tulajdonképpen szeretnék a magam gyalogjára módján felszállni a Simon Józsefnek a Pegazusára. De hogy két lehetőségünk van, egy ilyen egyszerű út, meg egy bonyolultabb út. Ezt most megtudtam a Simon Józsitól, hogy nem fogod egyszerű úttal kezdeni, ezért most a nehezebb úton fogom én is elvenni a közönséget, de mi így sem fogunk olyan magasabbra röpülni, mint a Simon Józsefnál. Tehát Bruno nem lesz a vége, nem lehet Brunovics. Tehát kell egy külső-belső évekkel dolgoznunk. Nézzük a belső éveket. Ugye, hogy Verancsics lehet-e a szerző, ugye ez az alapvető kérdés, vagy nincs. Nézzük meg a szöveget tartalmi szempontból. Ez egy nagyon rövid szöveg, de most itt nem fogunk tudni az egész szöveget bemutatni. Egy esemény történet van, mert tulajdonképpen Lajos halálával kezdjük, amit a cím is ígér, és egészen 1529-ig végig mennek el a magyarországi viszonyok bemutatásában ezek a sorok. Az, hogy a szöveg jellegét tekintve, vagy intenzívet tekintve Szapolyai Bárti, azt én ezzel az egy idézettel szeretném igazolni. Lehet, hogy másik 26 ilyen típusú idézetet hoznak szövegből. Gyakorlatilag itt ugye arról van szó, hogy miután ugye elesett a király, és Kuszkoly Kujuzovintum, az első sor mondja azt, hogy meghalt a király Mohásnál, akkor azt mondja, hogy ezután a magyar ország előkelők jelentős része elvesz, oda veszettetlen a gyászos ütközetben, gyakorlatilag Bátori István, Stefano de Bátor, a nádor, Ferdinánd által rábíratlan arra, hogy az ő pártját fogja, meg néhány keveseknek a társaságában, ugye Déklente hajlott ugye arra, és akkor folytatja, hogy akkor megválaszták a Ferdinándot. Miközben a többi urak, a prelátusok, a várók, a szabadkirályi városok, stb. Ugye, Felicibus auspicis, tehát kedvező előjelekkel, vagy kedvező körülmények között Szapolyai János Erdély Vajdát egyhangulag, unanimi és omnium consensu mindenkinek az egyetértésre választották királyá, és a következő dolgon megkavarázták. De ezt csak azt szerettem volna bizonyítani, vagy igazolni, vagy példázni, hogy az a szöveg nyilván egy olyan helyzetben állítja ezt a kettős királyválasztást, ahol teljesen egyértelmű az olvasók számára, hogy itt egy ilyen szűk, rejtélyelői kifejezésével klik, ami azért való, hogy az emberek a rossz helyzetet még rosszabbá tenni, egy ilyen klik választja meg a Ferdinándot, miközben az ország elsőbb többsége legitim módon a Szapolyt választ. És az illat tovább megy szépen ebben a formációban, tehát folyamatosan az érvelésnek a technikája, vagy az illatnak a szövege, hogy a Szapolyai legitim uralkodó, legitim módon jár, és vele szemben egy illegitim támadáson, mint a Ferdinánd. Ettől az következik, ugye, hogy nézzük meg, akkor ez a lehető Verancsics topikot, hogy pro és kontra érveket nézünk. A szöveg tehát egy Szapolyai Bárti irat, ebben az értelemben nyilván lehet a Verancsics is a szerző, hiszen a Verancsics ebben az időszakban 1549-ig mindenképpen a Szapolyai udvar közvetéhez tartozik. Mindenképpen olyan ember írta, hogy jutott be ezt a pápának, vagy a Vatikánban maradt fönn, aki ezzel a Szapolyai udvarhoz tartozott, ez ugye Verancsicsra akkor igaz. Egy rendkívül elegáns, erudítós nyelvezetű szövegről van szó. Hát ez ugye megint csak lehet a Verancsics, mert ő egy Itáliában iskolázott kiváló humanista, abszolút alkalmas egy ilyen szöveg megírására. És azt is tudjuk, hogy élet jelentős részében diplomáciai szolgálatokat teljesít, tehát hogy egy ilyen diplomáciai küldetésre a Verhagyics alkalmazás. Én azt gondolom, nem tudom, mert nem beszéltem el a Pesnyi tanárról, de én ezt jártok kérdezni, hogy ez alatt el lehet attribuálni a szöveg a Verhagyics. De ha megnézzük, hogy mi a kontrolyok, akkor azt lehet mondani, hogy 1532 a legelső időpontról tudjuk, hogy a Verhagyics jár Itáliában. A szövegben csak 29-ig tartalmazottok, tehát ott van egy 3 éves gyert, tehát hogy ez valószínűleg inkább hihető, hogy 1530 elején, vagy valamikor keletkezhetett. És hát, hogy megnézzük, hogy mi az apropó ennek a szövegnek, hogy mi lehet a keletkezés kiváltók a 30-ban, akkor az elég valószínű, hogy az exkommunikáció, mert a törökök 1529-ben megtámadják már Szatolyai támogatásának az ürügyi Pécset, és ennek következtében decemberben a Habsburg nyomásra a pápa kiközösíti a Szatolyait. Most az a helyzet, hogy ha én nézzük egy szerepjátékot, tehát én 1529. decemberében Szatolyai János lennék, én kiközösítene a pápa, és ha szeretném ezt a diplomáciai malőrt elhárítani, akkor nekem olyan emberre volna szükségem, aki nagyon járatos a pápai udvarban, nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik, abszolút könnyen bevethető és elérhető, és hát nyilván a nyelvi kompetenciája sem kérdéses. Most ezek a dolgok, az a helyzet, hogy ezek a Verhagyicsra annyira nem igazak, 1530-29-30 kormányban, viszont a Dóta is az a helyzet, hogy igen. Ha a tapasztalatot nézzük, akkor ez a pasas ugye 1522 és 24 között 2,5 évet tölt Rómában, először a 6. Adorján pápával, aztán a 7. Kelemen pápát már Tiboros korából ismeri, de később a 3. Pála is jó viszont áll. 24-25-ben megint van egy római korszaka, aztán 29-30-ban megint Itáliában is találjuk, 29-30 fordulóban, nem mondom a pontos adatokat, és aztán 36-37-ben egy egész évet van a félszigeten. De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 1520-30-as években Magyarország első számú Vatikán szakértője, nem tudom, vatikánológusa, mint egy ilyen kremlológusa, a Brodarics István. Tehát, hogy mindenképpen ő lenne a én szakolyéként őt választani. Mi a helyzet az ő, de hogy hát bevethető-e? Az a helyzet, hogy pont bevethető, mert hogy ha 29 végén kiközösíti a pápa, a december körül van ez a bulla, akkor kell, akkor a Brodarics pontosan irányban van. Azt tudjuk a levelezéséből, hogy 1529. november 9-én még Budán van, és 12-én most még megírja, hogy észül egy követségbe Franciaországba. Velencén keresztül megy, és nagyon reméli azt, hogy meg fog tudni majd állni, és ott a mindenféle északi fürdőhelyek kurálhatja a köszvényét, legalább ha másodikból visszafele úton, és aztán azt is tudjuk egy már január 31-én kelt leveléből, hogy 12-én indul el Velencébe, november 12-én, január 6-án ér oda, ezt is ebből, de hogy január 31-én még mindig Velencében. És ugye abban a 31-i levelében, amiből ezt az egészet vissza lehet következtetni, abban egy árva szót nem mond a kiközösítésről, csak ugye azt a kérdést föl lehet vetni, hogy ha egy sürgős franciaországi követségben van, akkor mi a túlót vár Velencében 3-3 és 4-en keresztül, ott valami történik. És ugye azt később, már rávonatkozóiratokból tudjuk, hogy nem, senki nem tudja novemberben, hogy útrajta, hogy kiközösítették azt, hogy ő is közösítették ki. Tehát ő Velencében értesül arról, hogy az urát kiközösítették, ez radikálisan megváltoztatja a küldetésének a fontosság is. És innen megül Velencében, ezt az én konjunktúrám, ami viszonylag könnyen megközelíthető, és instrukciókra vár, hogy mi legyen. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, úgy is összefogjuk a dolgot, hogy Brodarics Velencében van, a pápa Bolognában, tehát viszonylag közel vagyunk közel vannak egymáshoz. Indíték a van, ideje van, mire szoktak, amit az egyszerű vízben van. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy ez működik. Tehát, hogy nézzük ezt az összeegyezést, a szöveg keletkezhet 30 elején, akkor indul, hogy nem említ 30 utáni, vagy 29 utáni állapotokat. Egy szapolyi párti humanista műve, a Brodarics képes, a Brodarics kéznél van, kiváló kapcsolatai vannak, minden alkalmas a dologra. Tehát az a helyzet, hogy ez egy tök jó hipotézis, mert hogy én ez alapján, a hipotézis alapján mindenképpen megmerném azt kockáztatni, hogy a Brodaricsnak attribuáljuk ezt a szöveget a Verhagyics helyett. Sokkal többre tudok hozni, És akkor ez a tulajdonképpen a sima gyógyvitele nehezebb út, mert most elmondtam, hogy mik azok a lehetséges érdek, amik alapján lehetne az Ivanovics szöveget, de mindezekre az érdekre nem igen van szükségünk, mert az a helyzet, hogy van közvetett filológiai bizonyítékunk is erre a történetre. De ugye az a helyzet, hogy az emberek 20 perces adást kell találni, de nem tudom, hogy 5 perceset. Hogy nem mondta Anita, hogy ennyire siessek, tehát akkor, ha mondja, akkor 5 percet is tudok tartani.
5 perc van még.
Mondok, mutatok egy szöveget, és megvan az előadás. Tehát az a helyzet, hogy a legrosszabbul dokumentált időszaka a Brozovics pályafutásának ez a 29-30-ből időszak. Jóta 1530-ból, lesz mint az egy szem velencei levelet, nincs másik dokumentum, amit ő írt volna, egy szem Olá Miklós levél van februárban, Olá Miklós teki ír, és rettenetesen legorombítja, hogy az egykori tisztességet az oda volt. Tehát ez egy ilyen gyalázkodó levél, rövid, de annál etésebb, de más adatunk nincs. De vannak adataink az Andrea da Borgo császári, vagy Ferdinánd követének a jóvoltából. Ez gyakorlatilag ugye a rövise korrespondensben marad meg ez az anyag, a bécsi Auskopum Staatsarchivban, és a Dáburgó, vagy Dáburgó ír egy jelentést a Ferdinándnak 1530. január 16-án, és azt mondja, hogy a Brozovics levelet küldött a pápának, Velencben, és kihallgatást kért a pápától. A Burgó hatásos intervenciójának következően a pápa elutasítja ezt az audienciát, majd megírja 1530. február 7-én szintén a Burgó, hogy akkor a Brozovics úgy döntött, hogy ha ő nem mehet, akkor elküld egy káplánt. A káplán meg is érkezik Bolognába, azonnal az angol követnek, a Gregorio Casalinak a védnöksége alá helyezi magát. Ugye a Gregorio Casali az nagyon jó védnök, mert a Gregorio Casali ott volt az angyalvár, amikor a pápát ostromolták, végért az ostromot, tehát azon kevés diplomaták egyébként, aki meg az életét kockáztatta a pápáért. Ha a Gregorio Casali a barát, akkor a Gregorio Casali van egy tekintélyű, védje ezt a bizonyos káplánt, kérdezik a nevét. És aztán ebben az iratban, ez egy hosszú levél, ez a február 7-i levél, elmondja a Taburgó, hogy a káplán hozott a Brozovicstól egy dokumentumot. Ezt átjutotta a pápának, ezt nem tudta a Taburgó megakadályozni, hogy a pápa ezt elolvassa, és aztán ő megmutatta ezt a követnek, a Taburgónak. És a Taburgó ebből a szövegből, ezt a szöveget gyakorlatilag összefoglalja. És elmondja, hogy azt mondja, hogy ez egy hosszú levél, egy dixit, longas esse, szerint effektu continueri, de lényegében a következőket tartalmazza. És akkor azt mondja, hogy nem narráció, nem omnium preteritum, mindenféle elmúlt eseményeknek a összefoglalását, az elbeszélését. Azt állítja a szöveg, mondja a Dabulgó, amit a Brozovics küldött, hogy a vajda legitim uralkodója Magyarországnak, az, hogy legitim módon lett megkoronázva, és hogy mindezt a Ferdinánd stb. Módon megpróbálta meghekkelni, és ugye más magyarok árulás követve, egy defécerát, ugye, tehát azok elpártoltak a Szofolytól, Practicis Ferdinandi, Ferdinand praktikának a rómatából. És akkor ez az egy dolgot szeretnék ide hozni, tehát ezért kellett az egész adást megtartani, ezt a bizonyos részt, ami oda alá van téve. Szerintem az asztal belelogai részében, de hát ha nem. Azt mondja, hogy et multa alia, et intercetera continent, tehát, és sok minden mást is mond, és ezek között mi azt is tartalmazza intenzíten kontinent, omnia, minden dolgot tartalmaz, qui successerunt post mortem regis Ludovici usque praesens tempus. Az a szöveg, amiről beszélünk, az a címe, hogy de statuli numericarum a morte regis Ludovici usque ad annum. Tehát gyakorlatilag egy parafrazált címet olvasunk ebben a szövegben. Én azt gondolom, hogy ezek alapján egy elég erős filológiai érvet lehet hozni arra, hogy gyakorlatilag, ami ma megvan másolatban a vatikáni levéltárban és a vatikáni könyvtárban, két példányban, két másolatban, az a Brozovicsnak ez a bizonyos... Nagyon jó. A Brozovicsnak ez a bizonyos beadott memoranduma, amiből aztán az idézetek származnak, hogy ezt tudjuk a Brozovics. Ez lenne az a bizonyos mű, amiről ugye szó van, ilyen módon próbálok egy művet a Brozovicsnak attribuálni, ami tulajdonképpen ilyen értelemben az első számú összefoglalás lenne a magyarország történetének, egy Szofolyi olvasatból. akkor egy kicsit ilyen történeti mentettségi szöveg. De mielőtt egy utolsó zárgondolatot mondom, mégis kódaszerűen lezárnám az előadást, összeégettem szerintem csütörtök este a Klímás pincében a Tóth Gergővel, aki mondta, hogy nem lesz szép, és megértem, hogy az nevében is hozzászólok saját előadásomból. Ez azt mondja, hogy plusz egy percen van, hiszen ugye ez a Tóth Gergő is addig ugye tegyük ezt állójába, jó? Mert az a helyzet, hogy tehát hozzá kell szólnom a Gergőt, ha Gergő itt lenne, akkor azt kérdezné, mert ismerem a Gergőt, hogy és ez a, hogyan torkatozzuk meg a serdételésünket Tóth Gergő nevében, aki nincs itt, hogy de nem csupik. Szóval, hogy az a helyzet, hogy egyet természetesen nem fogunk tudni teljesen biztosnak jelenteni, hogy a szöveget a Brodarics küldte, az biztos. A szöveget, a szöveg az, ami be van másolva, az amiről a Dabur-Bélérdés is szól. Ez a tartalmi összefolcsolódó biztos. Biztos, hogy a szapolyai tábor, vagy a szapolyai udvar álláspontját tükrözi. Azt a kérdést ez alapján természetesen nem lehet elérni, hogy valóban a Brodarics István fogalmazta ezt a szöveget. Így azt nem tudjuk. Mondhatjuk azt, hogy a Brodarics ült Velencében, és várta, hogy meghozza a posta azt a memoát, amit be kell adni. Ha Gergő ezt a kérdést fölvetné, akkor azt mondanám neki, hogy igazad van, ezt nyilván önakfajta stiláris vizsgálatokat kell elvégezni a szöveg, amiket én mérni. Találok-e olyan, nem tudom, fordulatokat a szövegben, ami a Brodaricsnak a mondjuk levelezéséből, vagy egyéb diplomáciai beszédéből valószínűs, még inkább valószínűsíti az ő szerzőségét. De mondjuk úgy, hogy a korabeli diplomáciai gyakorlat felől nézve, az sokkal hitelesebb, hogy nem azt várják el a Brodaricstól, hogy üljön Velencében és várja meg, hogy majd valaki Budán fogalmazzon egy szöveget, amit majd neki át kell adnia, hanem ő kap egy utasítást arra, hogy ebben a tárgytérben fogalmazzon valamit, mert neki az a dolga, hogy tudjon egyet fogalmazni. Tehát szerintem a helyzet mögött mindenképpen a Stephanus Brodaricus áll. És akkor ezzel gyakorlatilag azt szeretném mondani, hogy hát egyrészt ez egy olyan szöveg, amivel a Brodarics levelezés kiadásban kéne szerepelnie, sok másik utóbb előkerült persze, mert sem szerepel ott. Ez az én hibám is. A másik viszont az, hogy mégiscsak az a helyzet, hogy ez egy nem klasszikusan történeti szöveg, hiszen ugye ez inkább egy diplomáciai irat, de jellegéből fogadólag mégis egy olyan fajta összegzés, ami Magyarország történetét tartalmazza ebben a nagyon bűnös három esztendőben. És az izgalmas akkor lesz ez a dolog, ez csak a kitekintés része és a zárszó az előadáshoz, hogy van egy követi beszéd, ami szintén a bécsi levéltárban, tehát a Hauskoopban maradt, mert a Polnika anyagban, amit nem tudjuk, hogy ki tart, de 1530 elején tartja valaki szapolyi udvarból, mint követ, a Zsigmond Ágos koronázását vagy királyválasztását gratulálja meg, és aztán 30 oldalon, nem, de 10 oldalon keresztül arról beszél, hogy miért nem lehet a szapolyt azért kárhoztatni, mert szövetség kötött a törökkel. De gyakorlatilag szépen ki lehet azt, ezekkel a szövegeket össze lehet azzal párosítani, hogy 29 végén, 30 elején nagyon tudatos diplomáciai akció sorozat indul meg, aminek ez az egyik része, hogy megpróbálják legitimálni azt a Európa számára kicsit legitimálhatatlan dolgot, hogy hogyan kerül a szapolyai török függésbe. Köszönöm szépen a figyelmet, mert a Rita Leó, hogy a minden